Hála legyen az Úrnak azért a kegyelemért és kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk, hogy halljuk az ígét, hogy kitegyük magunkat Isten beszédének, az ő áldásának, hogy jobban megértsük Isten tervét, hogy reagáljunk rá, amennyiben ő erre kegyelmet ad nekünk. Olyan értékes gondolatok ezek, amelyeket újra és újra hallunk Isten igéjében, amelyek érintenek bennünket, amelyek megmutatják nekünk Isten végzéseit a kezdetektől fogva. Az emberek változtatnak a terveiken, módszereiken, de Isten mindig ugyanaz marad. Amit ő valaha is tett, azt ma is megteszi. Különösen Pál apostol leveleit olvasva arra kellett gondolnom, hogy Isten ügye mennyire közel állt a szívéhez. Az egyik helyen azt mondja, egyesek irigységből prédikálnak, mások féltékenységből, megint mások önelégültségből vagy álszentségből. De ő elmondhatta magáról, hogy ő Isten az ő szabadítója nevében hirdeti az ígét. Ami számomra ennél fogva feltűnik, az az a tény, hogy ugyanaz a tűzoszlop jelent meg neki is, mint Mózesnek, amikor Izrael népe ki kellett legyen vezetve Egyiptomból, ugyanaz a tűzoszlop jelent meg Mózesnek is. És aztán Pál apostolnak is, amikor elérkezett az ideje, hogy a gyülekezet ki legyen vezetve a judaizmusból, és felismerjék, hogy Isten szava beteljesedik, hogy a bibliai profécia a szemük előtt válnak valósággá. De hiszen tudjátok, hogy az Úr megígérte Ábrahámnak, hogy 400 év múlva kivezeti az ő leszármazottait Egyiptomból. Amikor az idő elérkezett, vagy beteljesedett, kinyilatkoztatta magát Isten Mózesnek a tűzoszloppon, és kivezette őket. Akkor elérkezett az új szövetség ideje, és a nép ki kellett legyen vezetve. Isten felhasználta erre Pál apostolt. De itt már is megérkeztünk ismét egy prófétai korszakba. Ennél fogva az Úr ismét megjelent a tűz oszlopban, és ebben van a nagy különbség, és ezt a nagy különbséget csak azok láthatják, akiknek Isten megnyitotta a szemeit erre nézve. Úgy van, hogy a mi időnkben is elmondható, hogy sokan prédikálnak, és ez még igaz is, az evangéliumot hirdetik, amennyire megértették, és ismerik azt. De a különbség mindig abban áll, amit Isten tesz, és nem abban, amit az emberek tesznek. És ha valaki ismeri azokat, akik az evangéliumot hirdetik, akkor mindenkinek más az útja, és más a módszere. Az egyiknek a jobb karjában van, az illető maga mondta így, amikor a betegekért imádkozik, a másiknak egy egész más módszere van megint. A módszerek mindenütt különböznek, de nem ez még irányadó, nem ez a döntő. Az irányadó vagy a döntő az, amit Isten ad megkülönböztetés szempontjából. Nevezetesen az ő küldetése, az ő megbízatása az, amit az ő szava szerint tesz. Vegyünk 100 evangélistát. Mindegyiküknek más-más módszerük van, de ez senkinek nem segít. Nekünk az isteni módszer kell, ezt akarjuk, Isten igéjét erre az időre nézve. A prófétai igét, ami most beteljesedik, nem száz más dolog, hanem az az egy, az Isten dolga, vagy ügye, amiről valóban szó van. A száz egyéb dolog, de nem maga, Isten ügye. Mi pedig magát, a dolgot akarjuk, amit Isten erre az időre elrendelt. Hadd fogalmazzam meg újra, ez az, ami megkülönbözteti azt, amit Isten tesz, minden mástól, amit az emberek tesznek ebben az időben. Maga Isten teszi a különbséget, és ezt már akkor is elmondta Izrael népével kapcsolatban, rögtön akkor majd felismeritek a különbséget. És így van ez mind a mai napig. Pál apostol mindenütt, ahol bizonyságot tett, elmondhatta, nekem megjelent az Úr. El tudta mondani, hogyan történt, hogy mi történt ennél fogva, meg tudta adni az időpontot, és azt is, hogy mi lett neki mondva. És ebből kifolyólag elmondhatta, hogy Isten nevében tevékenykedett. A továbbiakban már hallottunk a Róma 1-ből, és csak röviden szeretnék néhány összehasonlítást levonni Isten igéjéből, mert néha Isten jóvá hagyott akarata van végrehajtva, néha pedig Isten tökéletes akarata érvényesül. És Pál apostol azt mondja Róma 1-ben, csak néhány verset szeretnék felolvasni a Róma 1-ből, majd néhány verset a Róma 16 az utolsó fejezetből. Róma 1 az első verstől. Én Pál, Krisztus Jézusnak egy szolgája, hivatásomnál fogva arra rendeltettem el, hogy apostol legyek, és hogy hirdessem Isten üdvösségre vezető üzenetét, az evangéliumot, amelyet ő előre megígért az ő prófétája által a szentírásokban, egészen eddig. Ő rögtön a lényegre tér. Isten evangéliumáról beszél, amelyet Isten az ő prófétája által a szentírásokban, tehát a szentírásban megígért, elkezdve az első Mózes 1-től a Malakiás utolsó verséig. És rögtön erre hivatkozik. A 16. fejezetben, ami a római levél utolsó fejezete, a 25. vers legvégén azt mondja, hanem annak, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen, megszilárdítson benneteket a hitben, aszerint, ahogyan én hirdettem az üdvösséggel kapcsolatos evangéliumot, az én evangéliumom szerint, és a Jézus Krisztusról szóló prédikációt, a ma titokzatos kinyilatkoztatása szerint, amely időtlen idők óta titokban van tartva. De mostanra ismerté lett téve, és prófétai írások által is hirdettetett, az örökkévaló Isten parancsa szerint minden nemzetek vagy a pogányok között, hogy kimunkálja közöttük a hit engedelmességét. Neki, az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által, az övé legyen a dicsőség, a tisztesség mindörökkön örökké. Amen. Itt két dolgot látunk. Először is, vagy az elején, Isten evangéliumáról beszél. Vagy azt mondja, és itt pedig újra kimondja és hangsúlyozza, méghozzá teljes nyomatékkal az evangéliumot, amelyet ő hirdet, hanem annak, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen benneteket a hit, aszerint, ahogyan én hirdetem, az én evangéliumom szerint. Először Isten evangéliumáról volt szó, most pedig az ő evangéliuma. Ő teljesen elmerült benne, teljesen lefoglalta őt. Isten szava az ő szava volt, Isten élete az ő élete volt, Isten gondolatai az ő gondolatai voltak, Isten útjai az ő útjai voltak. Istentől kifolyólag mindenben részesedett, és ő azt Isten nevében továbbította. És ahogyan azt rögtön az elején mondja a római levél első fejezetében, hogy hirdessem Isten üdvösséggel kapcsolatos üzenetét, Isten evangéliumát, amelyet ő előre megígért az ő prófétája által a Szentírásokban. Ugyanígy az utolsó fejezetben, a 26. fejezetben is a Szentírásokra hivatkozik, és azokat profétikusnak nevezi vagy jellemzi. De mostanra ismerté lett téve, és prófétái írások által is hirdettetett az örökkévaló Isten parancsa szerint minden pogány nemzetek között, hogy kimunkálja közöttük a hitengedelmességet. Ez jellemezte mindig is Isten embereit. Mózes visszautalt arra, amit Isten megígért Ábrahámnak. Dániel próféta a maga idejében kutatta és olvasta, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. A próféták valamennyien, az apostolok mind, akiket Isten szelleme rendelt ki és ihletett, mindig visszautaltak Isten igéjére, amelyet az Úr már más szolgák száján keresztül kijelentett. Brenhem testvér egy összehasonlítást hoz Akháb idejéből, és azt mondja, hogy Mikeás próféta visszautalt arra, amit Isten Éjés próféta által kijelentett Akháb házával kapcsolatban. Miközben azt mondta, 400-an a saját ihletésükre prófétáltak, de Mikeás visszautalt a szavakra, és azt mondja, hogy az ő látomása megegyezett azokkal a szavakkal, amelyeket Isten így is szája által kimondott. És ezért tisztában volt azzal, hogy az ihlet, amit ő kapott, Istentől származik. Ő elmondhatta, láttam az Urat az ő trónján ülni, miközben az egész mennyei sereg mellette állt jobb és bal felől. Ő látott és hallott, mert összhangban volt azokkal a szavakkal, amelyeket Isten íj és szája által kijelentett. Szeretteim, a mi esetünkben is úgy van, hogy csak akkor fogunk helyesen látni és helyesen hallani, ha egyetértésben vagyunk Isten szavaival. Ez az abszolút előfeltétel. A Jeremiás próféta 23. fejezetében a 16. versben ez áll írva. Így szólt a seregek ura. Ne hallgassatok a próféták szavaira, akik prófétálnak nektek, ők csak szelet kavarnak nektek, öncélú, saját maguk által kikoholt látomásokat hirdetnek nektek az Úrtól kapott megbízás nélkül. Amint a tegnap este láttuk, Pál apostol a Titus 1-ben Isten megbízatásáról beszélt. Itt azt láttuk a Róma 16-ban, az utolsó versekben, hogy Isten megbízatásáról beszél. Itt pedig olyan emberek vannak elénk állítva, akikről azt van mondva, hogy az Úr megbízása nélkül teszik közhírré az ő mondani valójukat nektek. Szeretteim, nekünk egyszer s mindenkorra tudatosítanunk kell magunknak, hogy Isten maga határozza meg, hogy mi történik az ő országában, hogy ő ad meg bízásokat, amikor akarja, és akinek akarja. És ez mindig az ő szava szerint fog történni. Az ő országában nem tehetjük mi azt, amit mi akarunk, hanem neki kell megadva, hogy legyen a lehetőség, hogy megtegye, amit elhatározott magának. És az Úr közelgő visszajövetelére való tekintett, ezentúl nincs más választásunk, mint azt mondani, Uram, legyen meg a Te akaratod, függetlenül attól, hogy ez az Isten akarata hogyan néz ki a Te vagy az én életemben. Legyen meg a Te akaratod. És ha ezt szívből ki tudjuk mondani, akkor Isten meg is fogja tenni. Majd a továbbiakban, a 20. versben, talán a 20. vers végén az van írva, a napok végén világosan látni fogjátok, vagy fel fogjátok ismerni ezt. Én nem küldtem el ezeket a prófétákat, és mégis sietős a dolguk. Én nem adtam nekik megbízást, és mégis prófétálnak. Ha valóban az én tanácskörömhöz tartoztak volna, akkor az én szavaimat hirdették volna az én népemnek. Felfigyeltek-e, hogy miről van szó? Akkor az én szavaimat hirdették volna az én népemnek. Ég és föld elmúlik, de Isten szava örökre megmarad, és az Isten által küldött igazi próféta megkülönböztető ismertőjele már mindig is az volt, hogy Isten szent szavát az igazságnak megfelelően hirdette. És ez mind a mai napig így maradt. És ezen semmi sem fog változni. Ha így tekintetbe vesszük magunknak Isten embereinek az életét, Izrael népének a történetét és az új szövetségben a gyülekezetét is, akkor újra és újra kegyelmet kell kérnünk Istentől, és azt kell mondanunk, Uram, hadd legyen meg a Te tökéletes akaratod. Nem csak arról van szó, hogy az emberek engedtek más befolyásnak, és aztán maguk részéről az ő saját elhatározásukból tettek valamit, hanem nagyon sokszor a legjobb szándékkal is történt, vagy tették. És felnyitottam itt magam előtt a Dávid történetét, az első Krónikák könyvének 12. fejezetében, majd a 13. fejezetben is. Először az van itt írva az első Krónikák könyve 12. fejezetének 18. versétől. Ekkor Abisai, aki később a 30-ak kapitánya lett, lelkesedéstől elragadtatva így kiáltott fel. Mi a tiéd vagyunk, Dávid, és veled vagyunk, veled tartunk, Isai fia. Üdvözlégy, üdv neked, és üdv azoknak is, akik veled vannak, veled tartanak, mert téged megsegít a te Istened. Erre fel Dávid elfogadta őket, és a harcosok vezetőivé tette őket. Vegyük most az első részt. Itt az emberek jönnek Dávidhoz, akik felismerik, hogy Isten vele van, és ők is azzal akarnak lenni, vagy tartani, akivel Isten van, és tulajdonképpen én is ezt akarom. Valójában én is ezt akarom. Ott akarok lenni, ahol Isten van, és nekem megadatott az a lehetőség, hogy a magam idejében meghozzam ezt a döntést. És amint tudjátok, én személyesen is ismertem ezeket a nagy világhírű evangélistákat, sőt 1960-ban az egyik ilyen evangélista európai menedzsere kellett volna legyek, vagy váljak. De meg kellett hoznom a döntésemet. És ez esetben én is felismertem, hogy ki az, akivel Isten van, és állást foglaltam mellette, és így Isten mellett is. Nem is láthatjuk ezt másképp, mert ez így van. Ezek az emberek felismerték, hogy Isten Dáviddal volt, és átálltak a pártjára. De mondom nektek, hogy ehhez kapcsolódhat valami olyan dolog is, ami úgy az egyik, mint a másik oldalnak is nehézséget okozhat, szükséghelyzetbe hozhatja. Hadd olvassuk el még egyszer, és rögtön a második pontra térünk rá. A tied vagyunk, Dávid. Jobb lett volna, ha azt mondták volna, Uram, mi a tiéd vagyunk. Ez jobb lett volna. De ők azt mondták, mi a tiéd vagyunk, Dávid. És ez már nem egy megfelelő kijelentés. Én soha nem mondtam, hogy Branham testvér, én a tied vagyok. De azt ellenben mondtam, én Istenben, én hozzád tartozok, és felismerem, hogy neked van egy embered, akin keresztül beszélsz. Nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, ez egy Isten embere, kiállunk mellette. Ez ugyan nagyon szép és jó szándékú lehet, de távolról sem helyén való. A helyes dolog az, ha megkülönböztetjük, hogy kihez tartozunk, kit szolgálunk, kit követünk, ki fizette meg az árat értünk, ki érdemli meg a tiszteletet, és kitett meg mindent értünk. Ezt mindig meg kell különböztetnünk, és akkor azt is tudjuk, hogy az ő oldalára állunk, és mögötte vagy azok mögé is, akiket Isten kinevezett a szolgálatra. Ez a helyes hozzáállás. De itt egyszerűen azt mondták, a tiéd vagyunk, Dávid. És veled tartunk, Isai fia. És aztán még azt is mondják, üdvözd légy, üdv neked és üdv azoknak, akik veled együtt tartják. Igen, ez egy ilyen dolog. Ezt nagyon gyorsan ki lehet mondani. Szeretteim, minden ilyen lelkesedés aztán oda vezethet, hogy Dávid azt teszi majd, amit itt tett is. A 13. fejezet első verse. Amikor Dávid találkozott akkor a vezetőkkel, észrevettétek-e? Ő tette vezetővé őket, ezeket az embereket, ő tette őket vezérekké, hiszen annyira mellette álltak, annyira mögötte álltak. Amikor Dávid aztán tanácskozott az ezresek és százasok vezetőivel, az összes fejedelemmel, akkor így szólt Izrael egész nép gyülekezetéhez. Ha jónak látjátok, és az Úr, ami Istenünk jóvá hagyja, akkor hagyj küldjünk késedelem nélkül követeket a népünk többi részéhez, akik hátra maradtak Izrael minden vidékén, és a papokhoz és a levitákhoz, akik velük együtt élnek a vidékeik falvaiban, hogy mindannyian eljöjjenek hozzánk, csatlakozzanak hozzánk. Akkor aztán hadd hozzuk át hozzánk a mi Istenünk ládáját, mert Saul uralkodása alatt nem gondoskodtunk róla. Ekkor az egész gyülekezet beleegyezett a javaslatba, helyeselte, mert az egész nép elnyerte az ő helyeslését. Hadd álljunk meg itt. Ezek az emberek annyira Dávid mellett voltak, hogy azonnal kinevezte őket vezetőknek, és most jön a nagy tragédia. Isten csak helyeselnie kellett a dolgot, kieszközölni, csak az ő egyetértését akarták kieszközölni, hogy azt mondja, igenis, ezt jól csináljátok, szépen csináljátok, csak így tovább. És mi történt? A Fridlálát, és emlékszünk Branham testvér prédikációjára, egy új szekérre tették, és Isten terve vagy elhatározása az volt, hogy a papok vállukon hordozzák a Fridládát. És az történt, hogy teljesen félreértették a dolgot. És egy ember, amikor az ökrök megbotlottak, és mindig lesznek olyan ökrök, amelyek megbotlanak, amikor a szövetség ládát húzzák, és hirtelen, aki megragadja és megpróbálja megállítani, az meghal. És az az ember is ott helyben meghal. Viszont itt még énekeltek, újongtak és játszottak. Az van írva itt a 8. versben. Dávid pedig és az egész izraeliták teljes erejük bevetésével táncoltak Isten előtt. Énekekkel citerák és hárfák, kézitimpánok, citatányírok, cintányírok és trombiták kíséretében. Igen, meg lehet tenni egy dolgot, sőt, még Isten előtt is minden igyekezettel, minden buzgalommal, mindennel, ami van, csatlakozni, és gyerünk. És hirtelen lecsap a halál. Mert a történtek nem voltak Isten akaratában, nem volt megbízás Istentől erre nézve, saját önfejűségükből cselekedtek, és ennek eredményeként lesújtott a halál. Szeretteim, Isten igéje azért adatott nekünk, hogy olvassuk, hogy megszívleljük. De hiszen nekem is újra és újra vissza kell térnem Istenhez és az ő szavaihoz, és azt kell mondanom, Uram, hol akarsz nekem valamit mondani? Hogyan akarsz nekem valamit mondani? Hogyan akarod, hogy megtörténjen? És ha valóban Isten előtt nyitott szívvel olvassuk Isten szavát, akkor Isten szelleme sokféleképpen szól hozzánk. Akkor rájövünk és felismerjük, hogy Isten igazi gyermekei mindig és minden időben egyedül Istennek adják a megtiszteltetést, és ugyanakkor azok oldalára állnak, akiket Isten kinevezett a szolgálatra. De ennél fogva nem azt mondják, üdv neked, Dávid, és üdv neked, üdv azoknak, akik veled vannak. De hiszen kicsoda az ember, akit Isten elhívott. Ő is csak egy egyszerű élet, mint az összes többi, egy agyag élet. Egyedül Istent illeti meg a megtiszteltetés. Dávid egy nagy ember, egy Isten szíve szerinti ember. De ezek az emberek bátorították őt arra, hogy megtegye, amit azután megtett. Összehívja a vezetőket, tanácskozik velük, majd az egész nép elé terjeszti az ügyet, akik szintén egyetértettek vele. És az van írva, hogy az egész nép jó indulattal helyeselte az ő javaslatát, és már is tárgyra tért. És egy jó dolog, amit Isten értettek, anélkül, hogy az Isten akaratában lett volna. És ezzel kapcsolatosan tart Branham testvér egy nagyon hosszú prédikációt. Istennek egy szolgálatot tenni anélkül, hogy az Isten akaratában lenne. És itt elérkeztünk a dolog lényegéhez. Isten országában egyáltalán nincs helye a te és az én intézkedéseinknek, a te és az én javaslatainknak, a te és az én tanácsainknak. Isten országában csak Istennek van helye, hogy megtegye, amit elhatározott magának. Máskülönben az új szekérnek semmi haszna, az új javaslatoknak semmi haszna, ahogy a szekereket húzó ökröknek sincs semmi haszna. Egyáltalán semminek semmi haszna, csak ott, ahol Isten olyan embereket talál, akikkel meg tudja tenni azt, amit elhatározott, az általa kijelölt módon. Emlékszünk a Sámuel szavára, nem, Józsué 3. fejezetéből van. Amikor Izrael népe át akart kelni a Jordánon, mi történt? Akkor az úgy így utasította Józsuét, jöjjenek a papok, és vegyék vállukra a szövetség látáját. Aztán menjenek előttetek, és hordozzák azt, ti pedig kövessétek őket. Ez volt Isten, az Úr kiadott utasítása. Azok az emberek, akik a szívükben hordozták az ígét, és szívből hittek benne, láthatóan is vinniük, hordozniuk kellett azt, és mindazoknak, akik hittek benne, követniük kellett őket. Így született meg az isteni rendelet. És Isten soha nem fog valami mást megáldani, teljes mértékben megáldani. Minden ujongás, minden cimbalom, minden trombata, minden ének, minden játék, minden tánc, minden vallásos légkör ellenére, ami ott a helyszínen megtalálható volt, a halál mégis lecsapott, mert ami történt, az nem volt Isten akaratában. Szeretteim, hadd legyen ez az én és mindannyiunk mai leckéje. Ezen a napon hadd ismerjük fel, hogy nem elég azt mondani, hogy ó, igenis, mi tudjuk, hogy Isten elküldte az embert, és mi mögötte állunk, és így tovább, hanem hogy mindannyian Isten oldalára álljunk. Mindenki elfoglalja a maga helyét Isten előtt, hogy véghez tudja vinni azt, amit elhatározott magának. Amilyen bizonyosan a próféta írásokban az evangélium már előre meglett jövendőlve, ahogyan Pál megfogalmazza, amilyen bizonyosan az Ó és az Új Szövetség prófétai ígéje előre kijelentette, hogy mi fog bekövetkezni ebben az időben. És mi hálásak vagyunk Istennek ezért, hogy allá rendelhetjük magunknak ezeknek a szavaknak, és hogy kérhetjük Istent arra, hogy segítsen nekünk ebben. Voltak emberek, akik lelkesedtek Dávidért. Újt éljenzéssel üdvözölték őt, majd ezeket beállította azokhoz az emberekhez, akik mellette álltak és kiálltak mellette, hogy azután csaptává váljanak számára, és a halál lecsapott közzéjük. Csak hogy ezzel még nem ért véget. Ha csak egy fejezettel tovább olvassátok, Isten megajándékozta őket azután egy hatalmas győzelemmel, sőt egy áttöréssel. Igazából már becsuktam a Bibliát, de újra ki kell nyitnom, hogy lássátok, hogy utána még történt valami. Istennél semmi sem végződik, vagy egy katasztrófával, vagy reménytelenséggel. Istennél a dolgok nagy győzelemmel végződnek, és ezzel meg kell barátkoznunk, mindegy, hogy mi történik időközben, milyen gondolatok merülnek fel, milyen események történnek, Istennél minden győzelemmel végződik. A 14. fejezetben a 10. verstől ez áll. Akkor az Úr így válaszolt, 1. Krónikák 14.10b. Menj, vonulj ki, a kezedbe akarom adni őket. Amikor tehát felmentek Baál Perácimba, és Dávidot legyőzte őket, Dávid így kiáltott fel, Isten az én kezem által áttörte az én ellenségeimet. Mint ahogy a víz áttör a gáton, ezért kapta az a hely, a Baál Perácim nevet. Így tehát azután Dávid megtalálta az útját, Isten képes volt a szívébe helyezni, hogy minek hogy kell megtörténnie. És ez megtörtént az Isten által kijelölt időben úgy, ahogyan Isten akarta, az ő módja szerint. Minden emberi kudarc vagy hiba ellenére Isten végrehajtotta, amit eltervezett. A te és az én kudarcaim nem fogják megakadályozni Isten tervét. Még gondolni sem szabad arra, hogy a mindenhatót hozzánk legyen hasonlítva, ez lehetetlen. Az ő tanács határozata fennáll, és amit ő eltervezett, azt véghez is viszi. Hogy Dávid körül emberek vannak-e, vagy Dávid körülöttük, az nem számít. Isten mindenre vigyázott, és mindenből nagy győzelmet aratott az ő nevének dicsőségére, és tudatára adta minden embernek, hogy az ő jelenlétében csak szegény kontárok, és a végén minden mértéket meghaladóan megdicsőült. És így lesz ez a végén is. A vég jó lesz, ne aggódjatok. A legjobb még hátra van mindennek ellenére. Talán valaki azt mondhatná, Frank testvér, te már olyan sokszor mondtad, hogy a legjobb még hátra van. Még mindig hiszel ebben? Teljes szívemből hiszem, hogy a legjobb még hátra van, és teljes szívünkből örülni fogunk neki. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Úgy hiszem, nem kell többet hozzátennünk a már elhangzott értékes szavakhoz semmit, hanem elhihetjük, és szívünkben foglalkozhatunk vele, ahogyan Mária is tett, amikor az Úr angyala szólt hozzá. Így hadd legyen, hogy ne csak hallgatói legyünk mi is az ígének, hanem szívből higgyünk, hogy Isten ígéje, és az is marad. Az emberi szavak elmúlnak. Amint már olvastuk és hallottuk, Isten legnagyobb embereinek is csődöt kellett vallaniuk, hogy egy maradjon igaz. És ez a hűséges Isten. Mi kudarcot vallhatunk, de egy soha nem vall kudarcot. Jézus soha nem vall kudarcot, ami Urunk, ő marad mindenek ura. Minden szava, amit mondott, beteljesedik, akár az Új Szövetségben, akár az Ószövetségben, amit Isten mondott, az meg fogja találni a beteljesülését. Testvérek és testvérnők, azt hiszem, hálásak vagyunk Istennek ezekért a rövid, de csodálatos szavakért is, amelyeket ma reggel is hallhattunk kegyelemből. Így hadd álljunk hát fel most, és imádjuk Istent, és magasztaljuk az ő nevét. Mennyei Atyánk, együtt megköszönjük még neked ezt a kegyelmi órát és ezt a kegyelmi napot is, amellyel ismét megajándékoztál minket. Te voltál az, aki elvezetett és irányítottál minket eddig. Uram, annyira örülünk és annyira hálásak vagyunk, hogy ma reggel is ilyen csodálatosan tanítottál minket a te ígét által, Uram, hogyan járjunk, kire nézzünk, kinek higgyünk, ki oldalá álljunk. Uram, annyira örülünk, hogy nem kell követnünk senkit az emberek közül, hanem téged követhetünk. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. És ha téged követünk, Uram, és ha neked engedelmeskedünk, akkor közösségünk is van egymással, és így együtt járhatunk ezen az úton, amely a mennybe vezet. Uram, imádlak téged, köszönöm a te drága, és a te szent ígédet ma reggel. Te olyan csodálatos vagy, Uram, és csodálatosan szólsz hozzánk mindig a te ígéd által. Uram, köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogy a végső időkben élünk, és hogy minden beteljesedik, Uram, amit a szavad kijelentett nekünk. Köszönetet mondunk neked minden szemkenőcsért, amivel megajándékoztál kegyelemből. Köszönjük, hogy megnyitottad a szentírásod iránti megértést, Uram. Imádat és tisztelet a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek. Halleluja! Amen.